neki. Örülök, hogy ilyen sokan összegyűltünk. Nem sokkal 6 óra előtt érkeztünk, és akkor még csak egy néhány ember volt, és hát felkészültem arra, hogy hát, ha ennyi embernek kell előadást tartani, akkor hát legyen semmi gond. Mindig a búza is mindig egy kis maggal kezdődik, aztán abból lesz a nagy. Tehát nem probléma az, hogyha kevesen vagyunk, de örülünk annak, hogyha minél többen hallják Isten üzenetét, mert azt hoztam el, és örülünk, hogy családom van együtt, feleségem és 2 kisebb gyermekem. Ábel és Naomi elkísértek, 2 nagyobb gyerek, most nálunk is Isten tisztelet van. Otthon a faluban 6 órától a 2 nagyobb gyerek fognak Isten tiszteletre. Itt be kell osszuk helyszűke miatt is, mert az autóban csak 5-en férnénk el, úgyhogy busszal kellett volna jönni, de így kicsit a családi programot úgy terveztük, hogy mindenkinek jó legyen. Mi falun élünk, és még kell a tűzre is rakni, tehát én is így nőttem fel. Ezt a gyerekek szépen végzik otthon, ezt a nemes feladatot, hogy begyújtanak a belső szobába is, meg a fürdőszobába is, 3 helyen szépen esténként rakják a tüzet. Van ugyan gázkonvektorunk is, csak hát így sporoljuk egy kicsit a gázt, hogy közben a kandallóban ég a tűz, de hát remélem, hogy tüzet kapnak az Isten tiszteleten is, mert többen vagyunk szolgálók szárazon, vannak munkatársaim, és hála Istennek, mikor eljövök, akkor nem áll meg az élet, hanem van másoknak is üzenete, és ezt megosztják otthon, majd ha hazamegyek, akkor megkérdezem, mi volt otthon az Isten tiszteleten, és remélem, hogyha önök hazamennek, és otthon megkérdezik, hogy mi volt, akkor lesz egy néhány pont, amit el tudnak mondani. Hát én örülök annak, hogy itt lehetek ebben a faluban, Csőszön. Megnéztem gyorsan a térképen, mert a GPS-be nem adta ki nekem az ékezeteket, úgy írta ki, hogy Csosz, és mondtam, hogy nézem meg azért a térképen, mert nagyjából be tudtam azonosítani, hogy tényleg jó helyre megyek, nehogy akkor derüljünk ki 6 órakor, hogy én tulajdonképpen az ország másik felébe megyek. 2 héttel ezelőtt éppen a feleségemmel igyekeztünk Tapolca felé menni fel, és hát már nem sok időnk volt az Isten tiszteletig, és gondoltuk, hogy lerövidítjük az utat, és átmegyünk Szántódnál Tihany felé a kompal, csak hát kiderült, hogy az utolsó kompont az orrunk előtt elment, és több komp nem jön, úgyhogy meg kellett kerülni a Balatont, de csodával határosan odaértünk. Mondtuk, hogy énekeljenek nyugodtan, meg volt valami film előkészítve, azt is nézzük meg, és mikor lejárt a film véget ért, akkor betoppantunk, és már is kellett kezdeni a szolgálatot, úgyhogy vannak ilyen élményünk, mindig örülünk, hogy idejébe odaérünk, ahova hívnak, és hát most örülünk, hogy ezt a vidéket is megismerjük. Mi Száradtól jöttünk, és önökhöz közel van Sáros. Sokszor kell, hogyha vendégek jönnek külföldről, svájciak, akkor mindig Száradtot kell beszélnem, hogy S-T, mert már előfordult, hogy csak így hangzás után bepityektették a navigációs rendszerbe, aztán eljöttek ide Sárosra, és mondták, hogy nem találják a házunkat, nem is fogják, hogyha helyesen be nem írják. Hát innen közel 70 kilométerre van még Szárad, úgyhogy így néz ki nagyjából a mi kis falunk, egy kicsit más vidék, Dibbes Dombos. Én erdélyi származású vagyok különben, ezért nagyon örülök ennek a Tolnai Dombságnak, mert egy kicsit a régi otthonomat hozzá vissza, én is így nőttem fel erdő között, és hát ez egy kicsit nekem most nagy öröm, hogy sokáig ilyen hasonló lapos vidéken laktam, 10 évig voltam Arad mellett lelkész, a feleségem oda is odavaló, ott ismerkedtünk meg, az meg ilyen hasonló ehhez a vidékhez, de most egy ilyen erdélyi környezetben élünk, itt nem mert Tolna megyébe, és örülünk ennek a völgynek, úgy szoktam nevezni, hogy ez az áldás völgye, mert ahol Isten, ott szükség nincsen, ott áldás van, ez a házi áldás így ér véget, ahol Isten, ott szükség nincsen, és Hát mi hívjuk, hogy Isten legyen közöttünk, és ha közöttünk van, és ha mi vele élünk, akkor biztos, hogy ez nagy áldást hoz az életükre. Lehet egy kicsit, itt megismerhetik a két nagyobb gyerekünket, Szilárd és Rebeka, Ábel Naomi, a felesége Krisztina. Mehetünk tovább. Ez a falu bejáratánál található italbolt volt, most ez az imaházunk, tehát megszűnt az italozás ebben az épületben, és most átalakult. Sokáig imádkoztunk, hogy ez megtörténjen, és amikor volt az átadó, akkor ezt írtuk fel, hogy hű az Isten, mert ő hű volt, és amit kértünk, azt megadta, hogy ahol régebben az ülés ment, és lefelé tartott a falu szekere rúdja, most megfordult ez a folyamat, és az emberek gyógyulni és épülni jönnek erre a helyre. Ez egy nagyon nagy fordulat, és reméljük, hogy nagyon jó gyümölcsei lesznek. Ennek ott két citromfa van, ez is jelzi, hogy jó gyümölcsöt kell termjen az ember élete, majd erről lesz szó továbbiakban. Mert a következő kép, hát a mi missziónknak a mottoja a régi középkori keresztény mondás, hogy imádkozzatok és dolgozzatok. Tehát mi imádkozunk, imával kezdjük a napot, Isten igényével kezdjük a napot, most is minden nap 30 munkások van az önkormányzatnál, 30-an dolgoznak, és minden reggel Isten igényével kezdjük a napot, és utána pedig a következő szó, hogy beszéljük meg, hogy mit dolgozunk, és kezdjük a napot. Imádkozunk és dolgozunk, azon van áldás. Ha egyébben nincs áldás, elmélkedésen, meg filozofálgatáson, meg kegyeskedésen nincs áldás, hanem azon van, hogyha megragadjuk a munkának a végét, és végére is járunk, mit csináljuk. Úgyhogy, és ebben a polgármesternek bizony elő kell járni sokszor. Nagyon fontos, hogy megmutassuk mi, mint törzsfőnökök, hogy is kell csinálni a dolgokat. Igen, most ezt szokták mondani a polgármesterek, hogy nem akarnak ők TSZ-elnököt lenni. Hát igen, én akarok, én szeretem ezt a TSZ-es felállást. Úgyhogy itt ez a hagyma evangelizáció, mert valaki úgy nevezte, az egyik gyülekezeti tagunk úgy csatlakozott a gyülekezetünkhöz, hogy igazából eljött hozzánk dolgozni, és amíg a hagymát ültettük, addig hallgatta, beszélgettünk, bátorítottuk őt, és utána eljött a gyülekezetbe. Mondjuk olyan gyümölcse is van, hogy utána terepbe esett, problémás házasság volt, az orvosok azt mondták, hogy ne vállalják ezt a gyereket, előtte volt már egy beteg gyerekük, és akkor eljött a feleségemhez tanácsot kérni, imádkozni, mégis mit tegyen, nem tanácsoltuk azt, hogy megölje a magzatát, hanem azt, hogy tartsa meg minden kellemére. Hála Istennek, hogy szült egy egészséges szép kis fiút, és azt neveli most már körülbelül 4 éves kisgyerek. Úgyhogy, és így indul sokszor a hagymával, és látják ez a pozíció, hogy térre holni. Luther Márton, én evangélikus lelkész vagyok, tulajdonképpen Luther azt mondta, hogy kedvesebb az a szolgalány, aki egész nap a kisöbbség ringatja, mint az az apát, aki egész nap az oltár lépcsőjét koptatja. Ez Luther mondásnak tervít a köszönjük a lányomról, a hagymát ringatja. Na hát az Úr adja, azt mondja, hogy mi ültetünk, más locsolja, nem ugyanaz a kapás, mint az ültetőn, de végeredményben Isten adja a növekedést. A csodát mi nem tudjuk megtenni, hogy ő adná. Volt most egy nagy jégverés, május 6-án, egy napig benne voltunk mi is a tévébe és a hírekbe, és hát úgy nézett ki, hogy elvert mindent a jég, az épületeknek 90%-a sérült, még mai napig ma is csinálták a tetőt, javítjuk a tetőket, de azt gondoltuk, hogy nem lesz semmi az egész startmunka program, meg mezőgazdasági programot elvette a jég május elején, és mégis úgy csodálja, hogy felnevelettek a növények, és bizony lett paprika is, meg lett szirok is, most szirok se küzdöttünk éppen, elég sok minden, az Úr meg tudja újítani még a növényeket is, hát akkor a mi életünket, hogyha neki gondja van egy kis fűszárra, akkor mennyi gondja van ránk, akit megteremtett, és ennyi éven át hordozott, egy táplát. Itt van az a nyuszik, meg a csirkék. Van egy falu, nem messze tőlünk, legalább 90%-ban roma lakosságban, idányok lakják, Gyulaj, és ott volt egy program, nyúlakat adtak az embereknek, és az volt a programnak a neve, hogy nyúlunk a munkáért. Lovaink is vannak, ezekkel ott szamarak is, az már nincs, most már a szamaraktól megszabadultunk, kacsáink vannak, és tavacskákat, ez a trabant a lakosztályuk a kacsáknak, és hát itt épülnek, újulnak az épületek, és segítünk egymásnak. Családok jöttek, költöztek be Kárpátaljáról, Erdélyből, Magyarországról is jönnek, Budapestről oda, Németországból is, Svájcból is jönnek száradra lakosok, és az ingatlanok olcsók viszonylag Szárazon, már 1 millió 500 000 forintért lehet ingatlant venni, de legalább 4-szer annyit rá kell utána költeni, úgyhogy csalódva ez, hogyha valamit az emberi olcsót megvesz, mert bizony felújítani romos épületeket, az költség. Én olyan költséges, mint ha pedig egy ilyen az építőanyag, mindenhol más nagyon drága, meg a munka is, meg az is. Óriás hátrakat is építünk, van egy kis markolónk, azzal csináljuk, és ez egy, hát a kárpátaljaktól sok mindent tanulunk, meg Erdélyből is hozunk, például szilva főzés, szilva lekvár főzése, az elsőt azt hiszem 20 órán át kavargattuk, utána rájöttünk, hogy sokkal hamarabb is lehet lekvár főzni, nem kell 20 órán át kavargatni, de közben benne van ebben a szarvasbőgés is, mert már az az időszak, mert nagyon sok szarvas van, úgyhogy szarvasbőgéssel fűszerezett szilva lekvár főzünk. Tavaly ezt nem 2000 üveggel, de van egy ilyen projektünk is, hogy lekvárokat főzünk, és amit volt, az kis konzervüzemet akarunk létrehozni. Elég sok termékünk van, úgyhogy majd egyszer meghívnak, tartok egy terméktanutatót, hozok sertüket, meg egyéb dolgot, csak a vét is kell hozzám, többet, mint a versenypénzben, minden kis pénzbe kerül, de külön. Itt éppen az egyik német barátunkat, ő Oroszországból visszatelepedett német, a Jákob barátunk, és hát beidomítjuk őt is, nagyon élvezik a nyáron a német, svájci vendégeink életükben először látnak ilyesmit, disznót szoktunk néha, vannak sütörösök gyerekek életükben először 18 évesen látják, hogy döntik meg a disznóval. Meg is lehet tenni esetleg, majd kellőképpen van ilyen rész a kapcsi életnek. Mindent a lelkész és a polgármester csinál. Van egy kis használt cikk kereskedésünk, ez részben bevétel, és részben pedig segítség. Tehát olyan áron próbáljuk adni a ruhákat, hogy elég szegény emberek élnek, amitől is, hogy elérhető áron ugyanára éppen ilyen csetres átadási dolgokat mondanak. Iskolákba szoktunk előadásokat tartani, persze az országba fiatalokat is próbálunk jó útra terelni. Megkérdezte egy fiatal fiú egy előadás után, hogy ki támogat minket, hogy megyünk iskolákba. Mondtam, hogy senki, akkor nem értem, hogy miért csinálják. De ha megértettem, én vele nagyon egyszerűen mondom, hogyha te Isten akarata szerint fogsz élni úgy, ahogy én mondom, akkor én nyugodt ember lehetek, és békességben élhetek. De hogyha egy drogos lesz belőled, és egy mihatna ember, akkor közveszélyes ember vagy, és akkor ki sem merünk menni az utcára miattatok, fiatalok miatt, úgyhogy ezért tesszük, azt most már értem. Itt ilyen egyszerű, voltunk, van egy testvértelepülésünk Perbetén, és ott elég nagy arányú roma lakosság van, ez felvidék, Perbete, onnan telepítettek be szárazra felvidékieket, miután a szárazi svábokat kitelepítették Németországba, és kérdeztem a polgármestert, hogy van-e a romákkal probléma, aztán nincs a romákkal egyáltalán probléma, ami probléma, a diszkó után a fiatalok szétverik a padokat, csatornákat, mindent, velük van probléma, miattuk kell aktivizálni a polgárőrséget, a rendőrséget, és hát bizony fontos szolgálat, hogy fiataljainkat a helyes irányba tereljük, mert hanem nagyon nagy veszélyben vannak. Majd délelőtt, mert egy Zsibri keresztes Tolna vegyében van mondani mellett egy ilyen drog elvonó rehabilitációs reform. református központba töltöttem, és hát megszakad az ember szív, amikor látja, hogy bizony fiatal emberek 10-20 évesen milyen állapotban vannak a drog miatt. Nem beszél most a fertőzésről, vannak észesek is köztük, nem kell Afrikában, hogy észesekért itt van közöttük, ezzel jár, és sok minden. Úgyhogy nagyon fontos dolog. Ha a fiataljainkat jó irányba tudjuk terelni, van jövőnk, ha nem, elveszett a jövőnk. Barátaink Németországban, Németországból el szoktak jönni, a Manfred Weber barátom, ő ugyan egy üzletember, de ő is egy hasonló kalózó fiatalok misszióját vezet, és vele nagyon jó kapcsolatuk van. Mezőgazdász ember, szőlészetük van, Németországban is egy kicsit támogatnak minket, mi is gyümölcs termesztéssel és ilyen mezőgazdasági projektekkel is foglalkozunk. És amikor eljön, akkor szoktunk együtt előadásokat is tartani környéken, iskolákban. Ez a gyülekezetünknek egy része, a volt kocsma épületében. Ez egy eljegyzés, fiatal barátunk Budapestről, megismert egy lányt, ő egy németországi fiatal lány, megkérte a kezét, és összeházasodtak, úgyhogy nem ismerték egymást. Most már van egy kisfiúk, Jánoska, egy hónapos aztán Jánoska, közel egy hónapos, és ott élnek ők is szárazon, úgy döntöttek, hogy jobb szárazon, mint Németországban. Különben a fiatal asszony közgazdász és egy vezető állásban dolgozott egy csokoládégyárban Németországban, és mégis úgy döntöttek, hogy szárazra jönnek lakni. Hát ez nagyon érdekes folyamat, hát általában fiataljaink akarnak menni Németországban és Svájcba dolgozni, és hát hogyha ez megtörténik a fordítottja, akkor elgondolkozhatunk, vajon ki lehet olyan érdekes szárazon, hogy oda jönnek lakni németek, meg svájciak. Hát hogyha Isten keresik, és meg is találják, akkor az nagyobb kincs, azt mondja a Szentírás, hogy az Isten ismerete, az sokkal nagyobb kincs bárminél. Pál apostol azt mondja, hogy mindent veszni hagytam Krisztus ismeretének a gazdagságait, az igazi gazdagság, ha megismerjük Istent, és Istenben új életünk, békességünk van, és Isten áldása van az életünk. Sokkal fontosabb, mint bármi anyagi dolog, és sokszor sajnos a fiataljaink, én ismerem a nyugati világot, nagyon sokan csalódnak, akik csak a pénz után, meg az anyagi jólét után csalódnak. Az egész nyugati kultúra hamarosan fog csalódni, a hamis biztonságán van az út, mert most még a világ biztonságban, jólétben élünk, ez nagyon törékeny dolog, ha van hónap nem tudom. Gyereknapot szoktunk szervezni, szárad és környéki gyerekeknek ilyenkor lovaskocsival megsétáltatjuk, ezek különböző programok vannak. Konferenciák, idős testvérek, ez az ember közel 90 éves, és még mindig járja a világot és hirdeti Isten evangéliumát. Azt mondta az orvos neki, 50 éves korában volt egy szívinfarktusa, hogy készüljön fel, hogy nem lesz hosszú életük. Fel is készült, de most már lassan 90 éves. Az időseket biztatom, hogy a fiatalság az bizony sokáig tart. Az öregség úgy 90 körül kezdődik. Kórus fiatalok énekelnek. És ennyi. Hát nagyjából ez a bemutatkozás. Hoztam egy üzenetet, röviden imádkozunk, és akkor elmondom, amit Isten a szívemre helyezett. Köszönjük, Urunk, ezt a lehetőséget, hogy a Te igéd köré ülhetünk a mai estén. Kérünk, hogy nyisd meg a Te igédet, és nyisd meg a mi szívünket, hogy befogadjuk a Te üzenetedet, és jó gyümölcsöket teremjünk a Te dicsőségedre. Amen. A Máté evangéliumának a harmadik részéből olvasom Isten igéjét a 1-től 12-ig terjedő versekből. Azokban a napokban megjelent keresztelő János, és ezt hirdette Júdea pusztájában. Térjetek meg, mert elközelített a mennyek országa. Mert ő volt az, akiről Ézsaiás így profétált, kiáltó hangja szól a pusztában, készítsétek az Úr útját, tegyétek egyenessé ösvényeit. Maga János tevesző ruhát és gyereka körül bőrövet viselt, tápláléka pedig sáska és erdei méz volt. Akkor kiment hozzá Jeruzsálem, egész Júdea és a Jordán egész környéke, és amikor megvallották bűneiket, megkeresztelte őket a Jordán folyóban. Amikor pedig látta, hogy a farizeusok és a szadduceusok közül sokan jönnek megkeresztelkedni, így szólt hozzájuk: viperák fajzata, ki figyelmeztetett titeket, hogy megmeneküljetek az eljövendő harag elől? Teremjetek hát megtéréshez illő gyümölcsöt, és ne gondoljátok, hogy ezt mondhatjátok magatokban, ami atyánk Ábrahám, mert mondom nektek, az Isten ezekből a kövekből is tud fiakat támasztani Ábrahámnak. A fejsze pedig ott van már a fák gyökerén. Ezért minden fa, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágatik és tűzre vettetik. Én vízzel keresztellek titeket, hogy megtérjetek, de aki utánam jön, erősebb nálam, arra sem vagyok méltó, hogy a saruját vigyem. Ő majd Szentlélekkel és tűzzel keresztel titeket. Kezében szórólapát van, és megtisztítja szérűjét. Gabonáját csűrbe takarítja, a fejvát pedig megégeti oldhatatlan tűzzel. Azokban a napokban Pál apostol ír az utolsó időkről, és noha 2000 évvel ezelőtt történt ez a leírás, amit a II. Timoteus az írott levél harmadik részében írja, nagyon is találó a mi időnkre is, hogy mit is jelentenek azok a napok, azt írja, azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idők jönnek. Az emberek önzők, pénzsóvárak, dicsekvők lesznek, gőgösek, istenkáromlók, szüleikkel szemben engedetlenek, hálátlanok, szentségtelenek, szeretetlenek, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértéktelenek, féktelenek, jóra nem hajlandók, árulók, vakmerők, felfúvalkodottak, akik inkább az élvezeteket szeretik, mint az Istent. Az ilyenek a kegyesség látszatát megőrzik ugyan, de annak az erejét megtagadják. Néha jó tudni, hogy mi az a talaj, amivel dolgozunk. Ma is felhívtak a Gyümölcstani Intézetből, beadtunk egy kérelmet gyümölcstelepítésre, és hát ilyenkor kijönnek a professzorok, és megnézik, hogy egyáltalán a mi elképzeléseink szakmailag kivitelezhetője. Tehát ha nem túl lapos, vagy ha sárga barackot akarunk, az nem a völgybe kell, ha kapos völgybe, nem fel a dombra, ha szilvát akarunk, akkor nem tudom, nedves, így nagyjából tudjuk falusi emberek, hogy nagyon fontos, meg utána megvizsgálják a talajnak a minőségét, mivel kell még kipótolni, milyen ásványi anyagok hiányoznak, ez nagyon fontos. Ugyanígy van lelkileg is. Nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogy milyen talajjal dolgozunk. És hát bizony ez a talaj, amit leír itt az ige, hogy az ember szíve az rossz, és nem csak másokban meglátni mindig a hibát, mert az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, ilyen ez, meg ilyen az, meg ilyenek a fiatalok, meg ennek ilyen a szomszéd, meg mindenkivel bajunk van, azzal nem megyünk előre soha, azzal jutunk előre, hogyha saját magunkat vizsgáljuk meg. Pál apostol a II. Korintusi levél végén azt mondja, hogy önmagatokat vizsgáljátok meg. Nem másokat kell vizsgálgatni, hogy más milyen. Itt először önmagunkat kell megvizsgáljuk, hogy mi milyenek vagyunk. Milyen a én szívem. És igazából az ige alapján, amit felolvastunk a Máté evangéliumából, nagyon sok üzenete van ennek az igének, de amit meg kell vizsgáljuk mi, én is, és mindannyiunk, gyerekeinket erre kell tanítsuk, fiataljainkat erre kell tanítsuk, hogy vajon milyen gyümölcsöt terem a mi életünk. Éppen lehet beszélni, ez még az, nagy elméleteket lehet hangoztatni, de az emberek nem arra kíváncsiak, hogy milyen elmélettel jöttünk. Az emberek általában arra kíváncsiak, hogy az életünknek milyen a gyümölcse. Jó a gyümölcs, vagy a rossz a gyümölcs. Egy nagyon egyszerű dolgot mondok. Jézus Krisztus, mikor kiküldte a tanítványait, nem azt mondta, hogy menjetek el Csőszre, és akkor ott mondjatok valami nagyon szépet, hogy az emberek káprázhassa el, és akkor egy hétig egyéből sem beszélnek, csak arról, hogy mit hallottak Fáradról vagy Kunisintól, nem egyéb. Nem ez a feladat. Azt mondta, amikor kimentek valahova, bementek egy házba, egy helységbe, találkoztok emberekkel, akkor aki békességetek, amit tőlem kaptatok, a Krisztus békessége, az szálljon az emberekre. Békességetek szálljon rájuk, ha ők méltóak arra, ha fogadják a békességet. És ha hazamennek, akkor ne össze-visszaságot vigyenek, hanem Krisztus békességét vigyék ők is tovább haza. Ez nagyon fontos feladat. És ezt kell mindig megvizsgáljuk, hogy az életem, ahogy élek, ahogy viszonyulok az emberekhez, az mit sugal? Békességet visz az ember életébe? Vagy csak felzaklatom, összekavarom őt, és utána sem tudja szegény, hogy fiúja vagy lány. Nem, azt mondja, hogy békességet vigyetek. És ha békesség, hogyha fogadják a békességet, akkor erősödjenek meg a békességben. Ha nem fogadják, akkor szálljon vissza a békesség rátok, és hagyjátok, menjetek tovább, menjetek oda, ahol fogadják a békességet, és ahol van törekvés arra, hogy békességük legyen az embereknek. Igazából Pál apostol egy bizonyos ponton azt mondja, hogy én nem is akarok másról prédikálni, nincs más üzenetem, csak a kereszt üzenete. És a kereszt üzenete az nem más, mint a békességnek az üzenete. A keresztnek két része van. Van egy függőleges, és van egy vízszintes része. A függőleges része a keresztnek, itt nincs keresztbe, reformátusoknál nincs kereszt, de tudjuk, hogy miről szól a kereszt. A függőleges része azt jelenti, hogy Krisztusban, aki eljött és meghalt értünk a mi bűneinkért, ha megvizsgáljuk önmagunkat, azt mondja az apostol, ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság. Hazudunk. Ha megvalljuk a mi bűneinket, ha belátjuk, hogy van bűn, hű és igaz az Isten, megbocsájt Krisztusért, nem csak megbocsájt nekünk, hanem meg is tisztít minden gonoszságtól. Keresztelő János az elmentek, megvallották a bűneiket, és ő alámerítette, a Jordán az egy mocskos folyó, és mikor oda bemerültek az emberek, akkor eltűntek. Nem láttottak ki, nem ilyen kristálytiszta víz, hogy nem láttak ki. Azt jelenti, hogy a réginek vége. És mikor kijött, új ember jött elő. A régi embernek meghalt. Függetlenül attól, hogy 20 éves volt, vagy 50 éves, vagy 60 éves, a réginek vége, schluss, kaput, és ime újjá lett minden. Ezt jelenti a keresztnek a függőleges. Istennel azt mondja, Istenre kérlek titeket, hogy béküljetek meg az Istennel. Béküljetek meg. Az emberek sokszor azt látom, azért zaklatottak nálam is néha olyan kedvesek egymással, olyan jól megy a munka, máskor pedig, ha fegyverük lenne, én biztos, hogy egymást lelőnék. Nincs rosszabb, nem lenne szörnyebb terrorakció Párizsba vagy Brüsszelbe, mint szárazdon. És a legtöbb zaklatottság az emberekben azért van, mert nem tiszta lelkismeretük. Mert egy csomó olyan zűrzavaros dolgot viselnek magukban, amit nem kellene, amit már rég letehettek volna. Béküljetek meg az Istennel. Ha lelkismeret furdalásod van, ha nem tiszta a lelkismereted, akkor Istenhez jöhetsz, Isten meg akar bocsátani, meg akarja tisztítani a lelkismeretet. Az elmúlt év, illetve még ebben az évben az évzáróra meghívtak együnk városába, oda járnak a gyerekeink is. Ez egy olyan közel 350 fős iskola, és megkértek a tanárok, a szülői bizottság, hogy mondjak valami útra valót a gyerekeknek, a nyolcadikosoknak. Befejezik az iskolát, mondjak nekik valami útra valót, hogy mivel bocsássuk őket el az iskolába. És azt mondtam, a legfontosabb dolognak én azt tartok gyerekeink számára, és mindannyiunk számára, tanárok számára is, hogy gyerekeink arra, hogy megtisztuljon a lelkiismeretünk. Egy tiszta lelkiismerettel az ember boldogul az életben. Egy megpecsételt lelkiismerettel nem boldogul. Előbb-utóbb bekrepál az ember. A pszichiátriákra, ha eljutunk, állítólag Magyarországon csak regisztrál, 200 ezer betegünk van, pszichés betegünk. Szerintem legalább a háromszorosa, akik járnak, hanem négyszerese. És mind oda vezethető vissza, hogy nem békülnek meg az emberek az Istennel. Ott hordják a bűneiknek a terhét. Összevetnek az emberek, kiabálnak egymásra, de igazából az Istennel van nekik gondjuk, az Istennel nincsenek megbékélve, ezért van az egész utáltság. Ezért a keresztnek az üzenete az, hogy békéljetek meg előbb az Istennel. És a másik része a keresztnek, Istennel nem lehet úgy megbékélni, hogy annak ilyen kegyes emberek, ú, az Úr Istennel olyan jóban vannak, csak éppen a szomszédot nem tudja elviselni. Tehát ilyen nincs. Tehát a kereszt az azt jelenti, hogy ha az Istennel megbékéltem, akkor az embertársaimmal is megbékélek. De bocsássatok meg egymásnak. A mi atyánkban azt mondjuk, hogy bocsásd meg a mi vétkeinket, amiképpen mi is megbocsájtunk egymásnak. És az egyik evangélium a mi atyánknál azt mondja, mert ha ti nem bocsátotok meg egymásnak, a mennyei atyátok sem bocsát meg nektek. A két dolog együtt kell járjon. Ha megbékülünk az Istennel, akkor megbékülünk egymással is. Nincs sok idő, gondolkoztunk azon, hogy még mit hozzunk el, de csak említek egy esetet, amit Dél-Afrikában operatőr barátainkkal rögzítettünk, most nagyon aktuális. Az egyik fiatalember, most már nem fiatal, mert nagy gyerekei vannak, egyetemista gyerekei, de fiatalon került oda a misszióra. Mozambikban, 73-ban volt a forradalom Mozambikban, portugálokat kiűzték onnan, de ugyanazok a terror akciók zajlottak akkor, amit ma Szíriában, meg Irakban nap mint nap hallunk a hírekbe. És ő egyik volt azoknak a terroristáknak, a Tomás Mapanga, aki bizony a portugálokat robbangatta, bombákat, molotov koktélokat dobtak be a házba, meggyilkolták a portugál tanárokat, begyújtották az autóikat, ugyanazokat a terrorcselekményeket követték el. Most elmondja ez a fiatalember, hogy hát így mi azt gondoljuk, most ezek az iszlám terroristák, a dzsihadisták azok is nagyfiúnak mutatják magukat, de a valóság nem az. Azt mondja, hogy miután elkövették ezeket a gonoszságokat, nem volt nyugta, nem tudott egy éjszakát aludni nyugodtan. Mind azokat a fájdalmas, kínos jajokat hallotta éjszaka, nem volt nyugta. Míg nem, el nem ment és le nem tette a terhét Jézus Krisztus keresztjénél, meg nem vallotta az ő bűneit, meg nem békült az Istennel, akkor tudott életében először terrorakciók után nyugodtan aludni. Utána pedig elment, és aki lehetett, akinél lehetett, rendbe tette az életét. A terrorista barátjainak elmondta, hogy megváltozott az élete, és ahol csak lehetett, megbékült az emberekkel is. Ma használható eszköz Isten kezében. Árad belőle a békesség, árad belőle a jóság, Isten tudja használni. A misszión őt küldik ki manapság a reptérre fogadni minket, az európaiakat, mert ő a legmegbízhatóbb ember, a legprecízebb és a legjobb lelkű ember az egész misszióban. Isten ilyen csodákat tud tenni, és az élete jó gyümölcsöket teremt. Teremjetek megtéréshez illő gyümölcsöket. Sokszor a fiataloknak tartunk előadást, azt szokták kérdezni, hogy egyáltalán miért vagyunk mi ezen a világon? Mi az életünknek a célja? Legtöbb embernek ez a kérdése. Miért vagyunk a világon? Két héttel ezelőtt fent Talián Dörögtön prédikáltam, és ott találtam ismerősöket, szomszéd falvakból, Barót környékéről oda telepettek székek. A székek nagyon jól tudják erre a kérdést, Tamás Áron azt mondta, azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk. Hát ez túl kevés. Hát miért mennek külföldre? Ott akarnak otthon, ott sem nyugtanak meg. Valaki, aki elment, állandóan ment, egyik helyről a másikra, itt sem volt jó, ott sem volt jó. Aztán testvére azt mondta neki egy adott pillanatban, mondja, az a probléma veled, hogy aki elől menekülsz, azt mindig magaddal viszed. Aki elől menekülsz, tulajdonképpen azt mindig magaddal cipeled. Hát nem azért vagyunk a világon, hogy valahol éppenséggel otthon legyünk, hanem azért vagyunk a világon, itt van nálatok, hogy Isten akarata valósuljon meg a mi életünkben. Ezért vagyunk a világon. Minden egyes ember azért van, a világon azért él, hogy Isten akarata szerint Isten dicsőségére él. Hát még a régen nagyon jól tudtak. Nem olyan régen, akár alig 100 évvel ezelőtt. Gyönkön van egy iskola, sajnos egy gimnázium. Úgy néz ki, hogy egy-két év múlva be kell zárni. Én imádkozok, hogy ne zárjuk be ezt az iskolát, hanem csináljunk egy keresztény iskolát. Ez eredetileg református gimnázium volt, és utána néztem, az alapító okiratban azt írták, hogy azért alapítjuk, néhány szülő alapította ezt az iskolát. Azt azért alapítjuk az iskolát, hogy a gyermekeinket Isten félelmére neveljük, és tanítsuk meg Isten dicsőségére élni őket. 150 évvel ezelőtt református emberek így gondolkoztak, a református szülők így gondolkoztak. A gyerekeinket Isten félelmére akarjuk megtanítani, arra, hogy hogyan kell úgy élni, hogy jó gyümölcsöt teremjen az életük. Isten dicsőségére, azt mondja az Úr Jézus, úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberekkel, lássák a ti jó cselekedeteiteket, és ne titeket dicsérjenek, hanem dicsőítsék a mennyei atyát. Azt mondja, hogy ilyet csak Isten tud tenni. Ami embernek lehetetlen, Istennél lehetséges. Hát ki tud egy fegykás öreg asszonyt megváltoztatni? Egyedül Isten maga? Senki más? Dél-Afrikában volt egy család, a Duben család. Olyan részeges volt a fér, hogy a gyerekek éhen haltak, minden elivott. Éhen haltak a gyerekek, nem tudom, a 6-ból 2 éhen halt, mert nem volt mit adni neki. Amikor ment haza Duben, még a tyúkok is menekültek, olyan átkozott ember volt. A feleség elkezdett gyülekezetbe járni, és hallotta az igét, és elment a lelkészhez, hogy megvallja a bűneit. És azt mondta, hogy részeges a férjem. Hát mondja, ez nem a te bűnöd, az az ő bűne, azt majd ő kell megvallja, te vald meg a tiedet. Az az igazság, hogy mindig kiaválok vele, meg szídom. Meg hogyha nagyon részeg meg is vered, akkor kevésbé részeg ő ver meg, mint ha nagyon részeg, akkor én verem meg. Hát, nem, mit akarsz? Hát meg akarok térni. Ha meg akarsz térni, akkor ne kiabálj többet a férjeddel, hanem ha hazajön, az Úr Jézus arra tanított a tanítványit, hogy mossák meg egymásnak a lábát. Tehát most meg a lábát a férjednek. Hazajött a férje, hát étel nem volt mit főzni neki, még teafű sem, de egy kis víz mindig akad, meg egy kis rőzse is, hogy vizet melegítsenek. Melegített egy kis vizet, megmosta a férjének a lábát. A férje az uruknál úgy van, hogy ha a férj nem engedi meg az asszonynak, hogy keresztény legyen, nem mehet gyülekezetbe. Csak ha a férfi megengedi. Egybe gyanút fogott az Uber, mondja, talán keresztény leszél az én engedélyem nélkül. Az asszonynak volt bölcsessége, és azt kérdeztem, mi rosszat tettem? Ó, semmi. Semmi rosszat, csak csináld nyugodtan. Amikor most a lábát, Dube a következőt mondta neki. Te asszony, évek óta mindig egy nagy husánggal próbáltalak megszelidíteni téged. Minél jobban próbálkoztam, annál gonoszabb lettél. Ha Jézus, ha az Isten téged így meg tudott változtatni, talán velem is tud tenni valamit. Talán az én alkoholizmusommal is tud kezdeni valamit. És nem sokkal rá megszabadult az alkoholtól, és a környék leggazdagabb embere lett. A 80-as években oda jártak az újságírók Dubehoz, a tévé, mindenki azt fürkészte, hogy hogy lehet, hogy egy ember így meggazdagodjon. Szállítási vállalatához végül egy szupermarketnek volt a tulajdonosa. Kérdeztek, mi a titka? Mindig azt mondta, félem az Istent, és kerülöm a rosszat. Ennyi a titok. Félem az Istent, és kerülöm a rosszat. Erre mondta Keresztelő János, készítsétek el az Úr útját, tegyétek egyenessé az Isten ösvényeit, a lápok teljenek fel, a magas halmok, a gőg, a büszkeség, a felfúvatkozottság tűnjön el, legyen az egyenetlen egyenessé, és akkor Isten dicsősége meg fog jelenni közöttetek. Akkor fel fog ragyogni Isten dicsősége, mert nekünk nem az a feladatunk, hogy a saját dicsőségünket szolgáljuk. Aki a saját dicsőségét keresi, mi székek azt szoktuk mondani, öndicséret gyalázat. És ez így is van. Aki a saját dicsőségét keresi, meg fog szégyenülni. De aki Isten dicsőségét keresi, az nem fog megszégyenülni. Volt egy lelkész kollégánk, mindig elbántak vele a presbiterek, meg a gyülekezet. Bántották. Másik szomszéd lelkész azt mondta neki, te, meddig bírod még, hogy állandóan bolondot csinálnak, hogy így megaláznak téged? Mondtam, dehogy. De nem aláznak meg? Hogy nem? Alázatos embert nem lehet megalázni. Csak a büszkét lehet meg. Csak a gőgös embereket lehet megalázni. De nem tudnak megalázni. Alázatos embert nem lehet megalázni. Csak a gőgösöket lehet megalázni. Aki a saját dicsőségét keresi, az gyalázatossá válik. Hányszor meg hányszor már megtapasztaltuk nagyjainkra. Egyik, másik felálltott Budapesten, ő majd megváltja a világot. Ajajajajaj. Utána jöttek a zavargások. Megváltott egy betet nekünk úgy, hogy azóta is jövünk. Az ember saját dicsőségét keresi. Hány meg hány diktátor, a mi híres Ceausescu, mint egy kutya úgy végezte, de ugyanúgy a Huszein meg Gaddafi tábor, mindegyik. Saját dicsőségüket keresték, mi lett a dicsőségből, az emberi dicsőségből. Tették a tetvet a fejéből, egy utolsó ilyen cső lakó, vagy hogy csöves, úgy végezte a karrierjét. Isten dicsősége, az a mi feladatunk, és arra kell törekedjünk, hogy Isten dicsőségére éljünk. Ha nem erre élünk, nem ezért élünk, akkor hiába való a mi életünk. Hiába való. Egy ideig az újságnál dolgoztak, arat megében a napilapnál. A 90-es években még feljártak Erdélyből és Budapestről folyóiratokat, heti lapokat, onnan hozták. És volt egy kiadó, volt egy idős ember tulajdonos ennek a kiadónak, már idős volt, nem tudott vezetni, egy alkalommal valahol mentek egyik raktárból át a másikba, és ahogy mentek, valahol az M0-ásan, egy ilyen duplasávos úton, egyszer csak így hirtelen valaki kiugrott elejük az autóval, majdnem karamboloztak, alig tudták elkerülni, hogy ne menjenek neki. Azt mondja a sofőrjének, az idős ember azt mondja, hajts mellé, ilyen duplasávos úton. Hajts mellé. Odaálltak mellé, lehúzta az ablakot, engedte szépen, meg azt gondolta, hogy akar neki mondani valamit. Az ő is lehúzta. Akkor kivette a baseball ütőt, volt az öregnek egy ilyen baseball ütője, és a tükröt letörte, így oda csapott. Megőrült! Na fiam, úgysem használod, akkor csak fogja. Ha úgysem használod, minek neked? Ha úgysem használod, minek? Szóval fejtve ott van már a fák gyökerén. Ha jó gyümölcsöt terem a fa, akkor érdemes tartani a fát. Ha nem terem jó gyümölcsöt a fa, minek tartani? Ha úgysem használod, ha nem arra használod az életedet, a drága idődet, az effektet, amire kell, minek tartsa az Isten? Csak kegyelméből tartja, hogy észbe kapjunk, és az ő kegyelméből visszatérjünk oda, ahova kell, és azt tegyük, ami a mi hivatásunk, ami a mi emberi életünknek a hivatása. Úr Jézus azt mondja, még hagyjuk egy évig, még megtrágyázzuk, még megtisztítjuk, hadd lássuk. Isten akarja látni az életünkben a gyümölcsöt. Ő adja a gyümölcsöt, nem tőlük van. Ő táplál minket, de akarja látni a gyümölcsöt. Ha nem lesz gyümölcs, akkor minek? Minek tartson minket? Soha nem tudjuk, hogy meddig tart a mi életünk. Ma most nézem, ünnepek előtt vannak ilyen reklámok, tele van az internet reklámokkal, és van egy ilyen reklám most, hogy ultrabiztos utazási célok. Mondom, valószínűleg 2000-ben ezt gondolták azok is, akik leutaztak oda, ahol a cunami volt, és mennyi ember meghalt. Ultra biztos! Mi biztos? Mi biztos? Azt kérdeztem egyik barátunk, hogy építenek egy házat, hogy február 20-áig meg lesz? Ne lehet, persze. Honnan tudjuk, hogy meg lesz? Örülünk, ha mi meg leszünk egyáltalán még február 20-án. De nem mondjátok, hogy így lesz. Ha az Úr még tart minket, és akarja, akkor meg lesz. Ez is, meg az is. Isten kezében vagyunk. És hogy meddig tart minket, azt nem tudhatjuk. Egyikünk sem. Hiába fiatal, hiába idős. Nem tudhatjuk, hogy meddig várakozik az Úr. Mi azt mondjuk adventről, hogy a várakozás. De Isten is várakozik. Nem csak a mi várakozásunk ez. Isten várakozása. Isten is várakozik arra, hogy az életünk hozzátérjen, és neki tetsző életet éljünk. Isten dicsőségére jut. Ő is vár. Türelme hosszú, szeretete nagy. De egyszer lejár a kegyelmi idő is. Azt mondja az Úr Jézusról, hogy kezében szórólapát van, férőjét megtisztítja, a gabonát csűrbe takarítja, a pejvát pedig megégeti oldhatatlan üzzel. És az üzenet az, hogy törekedjünk, alázattal kérjük el az Úrtól, hogy gyümölcs termő életünk legyen. Isten azt akarja, jó gyümölcsöt teremjen a mi életünk. Családban, környezetünkben, falu közösségünkben, ebben az országban, ebben a generációban életünk jó gyümölcsöt teremjen. Mások felé békességet, szeretetet, jóságot, olvassátok el, mi a lélek gyümölcse. Szeretet, jóság, türelem, szívesség, hosszú tűrés, önmegtartóztatás. Ezek a lélek gyümölcsei. Ha átadjuk az életünket neki, ha megbékülünk az Istennel, megbékülünk egymással, ha bűneinket megtagadjuk, meghalunk a bűnnek, Isten újat kezd velünk. Új életet ad, gyümölcstermő, értelmes életet. Ez Isten akarata, és én ezt kívánom mindannyiunk számára. Isten is erre vár, ez a várakozás. Ezért küldte el ő az ő fiát, Jézus Krisztus. Azért jelent meg az Isten fia, hogy az ördög munkáit lerombolja, hogy megmentsen minket atyáinktól örökölt hiába való életmódunkból, hogy új életet adjon nekünk, hogy bűnbocsánatunk, életünk és üdvösségünk legyen. És ha véget is ér ez a földi élet, ez nem azt jelenti, hogy akkor elveszítettünk mindent, hanem amit szem nem látott, fül nem hallott, és az emberi elme el sem tud képzelni. Azt a dicsőséget, azt a pompát, azt a csodát, azt készített el Isten azoknak, akik hallgatnak rá, akik belekapaszkodnak az ő ígéreteibe, akik az ő dicsőségét keresik itt, azok megkapják oda át is. Isten áldja meg mindannyiukat, köszönöm ezt az estét, és remélem, hogy Isten üzenetével hazatérnek, békességet tegyenek haza. Erre vágyik minden ember. A legszebb köszöntés a Bibliával, békességetek növekedjen. Békességetek növekedjen. Ezt kívánom én, csődieknek, hogy Istennel béküljetek meg, egymással béküljetek meg. Jézus Krisztus a békesség királya, a békesség fejedelme, ezt hozta el. Békességünk legyen. Megérezzék az emberek ebben a faluban. Itt van az Isten. Békesség van köztünk. Isten békessége, Isten ereje, Isten áldása van köztünk. Imádkozzatok, hogy Isten igéje beteljesedje mindannyiunkat. Köszönjük, Urunk, a Te igédet. Kérünk, Urunk, hogy ne csak emberi szavak legyenek ezek, hanem teljesíts be a Te igédet, Te ígéreteidet rajtunk, hogy békességünk legyen, megbéküljünk veled, megbéküljünk embertársainkkal, és Te békességedet tudjuk árasztani magunkból, áldást tudjunk árasztani magunkból. Tudj használni a Te munkádba minket. Hadd éljünk a Te akaratod szerint, a Te dicsőségedre, és ez jó gyümölcsöket teremje. A Te akaratod szerint. Áld meg ezt a falut, áld meg ezt a környéket. Kérünk, Urunk, hogy rombold a sötétségnek a cselekedetei, a gyűlöletet, a gonoszságot. Hozd a Te békességedet, hozd a Te világosságodat, közénk világosságodban járj, és éljünk. Te vagy a világosság, világ világossága. Áldunk és magasztalunk Téged. Amen.